Efezusiakhoz írt levél. Hősiesen folytatjuk. Nem viccelek, ezt komolyan mondjuk. Itt van. Fogalmam sincs, hol hagytuk abba a múlt héten. Nem baj, újra vesszük, nem gond, az ismétlés. Hogy? Előről. Efezus 1-1. Pál Isten akaratából. Hányan unnátok, ha újra kezdenénk? Nem, ezt nem lehet megunni. Rendben. Hol tartottunk? Hol? 2-10. Olyan messzire eljutottunk. 14-nél már. Atyavilág, de azért ezt újraolvassuk. 2-11-nél. Oké. Okay. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok. Úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint. Hányan vagytok itt pogányok? Bizonytalanok vagytok. Kutyák, gyaur, pogányok, ti, mindazok vagytok. Hányan vagytok itt zsidók? Nem meritek föltenni a kezeteket. Rendben, aki igazi, echte zsidó, oké, az nem pogány, a többi az mind gyaur kutya. Ti mind pogányok voltatok. Hányan éreztétek már úgy, amikor keresztények beszélnek így a nem hívőkről, ilyen kutyának érzed magad? A hitetlenek, tudod, és akkor mondja a prédikátor, és akkor ott ülök csendben valahol hátul. Remélem nem derül ki, hogy rólam. Próbálok úgy tenni, én is keresztet veszek, úgy furán viselkedek. És van az az érzésem, hogy én így kirekesztett vagyok, kívülálló, oké? Nekik megvan ez a belső kör, ők azok a hívők, és hű de nagyra vannak magukkal, én meg vagyok az a hitetlen kutya. Nem tudom, mit keresek én itt, azt se tudom pontosan. És valahogy az érzésem, hogy nem is biztos, hogy bele akarok tartozni ebbe a körbe, igaz? Hányan éreztétek ezt már? Ezt már éreztétek, jó, rendben. Úgyhogy csak tudj róla, hogy Isten másképp gondolkozik. Azt mondja, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, ugye nem zsidók, a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik így magukat, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ugye ezt azért részletezi, mert rá akar mutatni arra, hogy ez nem olyan nagy duranás. Itt egy üzenet van, oké? Van egy jelkép, és remélem, hogy veszed az adást, mert az üzenet sokkal mélyebb annál, mint hogy van itt egy kis belső nyelvhasználattal, saját kis mikrokultúrával bíró kis vallásos közösség, és mindenkinek oda kéne tartoznia is, aki meg nem tartozik bele, az meg mindenki fura. Nem. Itt ennél egy mélyebb üzenet van. Úgyhogy azt mondja, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségén kívülálló idegenek reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Ez a lényeg. A lényeg az, hogy mi idegenek voltunk, és igazából ez igaz mindenkire. Ugye Izrael Isten választott népe, de Ábrahám, mielőtt Isten elhívta, kiválasztotta őt, ő is idegen volt. Oké? Tehát a lényeg az, hogy vajon Istentől el vagy-e választva, és a vele való kapcsolat szempontjából idegen vagy-e, vagy sem. És Isten kiválasztotta Izraelt, Ábrahámot és a népet, aki belőle született, miért? Hogy egy mintát mutasson. Hogy elmagyarázzon valamit, amit úgy viszonylag nehéz elmagyarázni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy semmit nem tudunk elméletben megtanulni. Ezt nem tudom, tudtátok-e? Nincs olyan, hogy elméleti tudás. Az elméleti tudás mindig gyakorlati tapasztalatra utal vissza. Mondjuk egy nagyon egyszerűt, számolás. Honnan tudod, hogy egy meg egy az kettő? Hát matematikából tudod, de nem. Amikor a gyerek megtanulta, hogy mennyi egy meg egy, azt úgy tanulta meg, hogy az egyik építőkockát vette a kezébe, a másikba vette a másikat, és valahogy sehogy nem volt másképp, csak úgy, hogy kettő. A valóság tanít, a tapasztalat tanít, és ugyanígy Isten is. Isten nem tud elvont fogalmakat tanítani, aminek semmilyen tükörképe nincs a valóságban. Olyanok vagytok nekem, mint a fiaim. Ha ezt így hangzott volna, olyanok vagytok nekem, mint a tuszmákrokkok. Mik? Fiam, figyelj ide, mondom, tuszmákrok. Micsoda? És egyszer, de hát elmagyarázom, és akkor magyarázza, és szavakkal, amiknek nincs vonatkozási pontja, érted? De amikor azt mondja, hogy olyan vagy, mint a fiam, akkor rögtön meglátok egy apát, egy anyát, egy gyermeket, kicsi gyermek vagy nagyobb, de rögtön van egy kép. A tanulás, a megértés mindig a valóságban tapasztalt képeknek az értelmezése, oké? A kifejtése, de mindig van mögötte egy minta. És ezért, oké, hogy értsük, hogy mit jelent embernek lenni, hívőnek lenni, Isten egy népet kiválasztott, és egy népen modellezte mindazt, amit utána nekünk egyéneknek akar mondani. Úgyhogy azt mondja, hogy a zsidók közel voltak hozzám, és a pogányok meg távol. És aki ismeri a zsidó történelmet, és hogy mit jelentett pogánynak lenni, és hogy ők milyen nagyra voltak erre ezzel, és hogy megvetették a kívülállókat, és viszont aki bent volt, annak milyen nagy előny, akkor érted, hogy igen, igen. Tehát Isten szempontjából lehet messze lenni, meg közelinek lenni. És lehet remény nélkül valónak lenni. Miért? Mert az ígéretek nem vonatkoznak rám. Mindenki kap 5 milliárd forintot. Ez vonatkozik mindenkire, aki itt van a teremben. Ha ezt valaki a folyosón hallja, akkor így vetődik befelé. Oké? És ha valaki utólag hallgatja a felvételt, hogy aki nem volt bent a teremben, az nem kap egy forintot sem. Az micsoda? Remény nélkül való, mert az ígéreten kívül van. Nem vonatkozik rá az ígéret. És erre azt mondod, hogy kit érdekel, hát majd megkeresem azt a pénzt. Nem, nem, ez az a naivitás, amiből, ahogy egyre öregebbek leszünk, kinövünk. És rájövünk, hogy az életnek nagyon sok olyan területe van, amit én nem bírok megszerezni erővel, amit vagy ajándékba kapok, vagy tényleg Isten besegít, tényleg Isten odaadja nekem, vagy sose lesz meg. Például a halhatatlanság egy ilyen kategória. Sokan dolgoznak rajta. Kis eredménnyel. És bizony az üzleti életben, a családiban, a saját lelkemben, oké, mindent rendbe hozok kívül, de belül nem bírok. Hogy lesz rend odabent? És ott van az ígéret, hogy békessége van annak, aki Istennel él. De én nem élek Istennel. Én kívül vagyok, remény nélkül való vagyok. Oké, ezt írja itt, olvasom tovább. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, és erről a legutóbbi alkalommal sokat beszéltünk. Oké, hogy mit jelent ez, hogy a vér, mit jelent, hogy Krisztus által, mit jelent ő benne lenni. Kérlek, hallgassátok meg a legutóbbi üzenetet sokszor, mert nagyon alapvető és fontos gondolatok voltak benne, ilyen agyrepesztő gondolatok, ami a kívülállónak, oké, vagy mondom úgy, a vallásos nyelvhasználattal még nem bírónak, tudod, ilyen. Oké, vannak szavak, amik mögött több órás definíciók vannak. Krisztusban lenni. Ez nem hülyeség. Ennek abszolút gyakorlatias jelentősége van. Múltkor beszéltünk róla. Kell, hogy ezeket lásd, kell, hogy ezeken elmélkedj. De most menjünk tovább. 14. vers. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Hányan ismeritek most Izrael történetét? Ott vannak az ígéret földjén, oké? A 48-ban a cionista mozgalom eredményeként ugye a hazatelepült izraeliták megalapították Izrael államot ellenséges területen. Gyakorlatilag ez egy csoda. Arra számítottak, hogy abban a pillanatban, amikor kikiáltják Izrael állam megalapítását, újraalapítását, azonnal lerohanják őket. Hát valójában ez egy öngyilkos dolog volt. Tehát ez el van bagatelizálva, nem tudom mennyire ismeritek a tényeket, hogy ez hogy nézett ki. Van egy film, az a címe, hogy... Dani, mi annak a filmnek a címe? Emlékszel az Izrael történetéről? Mindegy, egy sorozat, azt hiszem a Magyar TV-ben volt. Izrael modernkori történelmét nézik végig, és a csodákat keresik benne. Egy oknyomozó riporter csinálja, nem vallásos film, tehát egy világi film, megkérdőjelező, de valójában ámulatos. És az ellenségeskedéssel hányan vagytok így tisztában? Az arabok meg tudnák ölni az izraelitákat, és az izraeliták is meg tudnák ölni az arabokat. Van egy ellenségeskedés a kívül és a belül lévők között. És Isten azt mondja, hogy ő ezt a falat lebontotta, hogy valójában ez nem arról szól, hogy van, aki végleg ki van rekesztve, és van, aki végleg bent van, hanem arról szól, hogy, a pogány és a nem pogány közötti fal lebontásra került, és már csak egyetlen egy tényező van, ami számít. Egyetlen egy tényező. Nem kell, hogy az az érzésünk legyen, hogy mi kívülállóak vagyunk. Az, hogy kívülállóak vagyunk, az csak azért lehet, mert szabadok vagyunk. Mondd így, nem kirekesztett vagyok, hanem szabad. Van egy nagy, tágas ajtó, ahol valaki áll az ajtóban, és azt kiáltja, hogy gyere, gyertek be, itt van bent, aki bejön ide, kap 5 milliárdot. Naponta, óránként, percenként, gyertek be, itt minden megvan. Oké, Isten nem tart vissza semmit, gyertek be, és nincs olyan csoport, aki jöhet, és olyan, aki nem, hanem csak olyanok, akik akarnak jönni, és olyanok, akik nem. Szabadság, hívd így. Ha kirekesztetnek érzed magad, akkor mondd így, hogy én a szabad akaratomat arra használtam, hogy kint maradjak. És hogy miért maradtál kint, add meg te rá a választ. Mert Isten lebontotta a falat, oké? Okay? Erről beszél. Azt mondja, hogy mert ő a mi békességünk. A békesség szó egy bizonyos értelemben orvosi szó. Ugye a békesség szó mi alatt azt érezzük, hogy belül békesség van, oké, okay, nyugalom, nyugalom. Akkor nyugalom kapcsolatokban, otthon ütjük egymást, a családban, oké, okay? A feleségem tépi az én hajamat, én az övét, és aztán kibékülünk, és aznap este mi van? Békesség van. Ezt értjük alatt. Ezek jó fogalmak, de van még itt egy olyan fogalom is, ami a törött csontról szól, oké, okay? Eltöröd a kezedet, fityeg a kezed, oké, okay? Begipszelik, összefor, és már nem fityeg. A békesség szó ez az összefor. Szó, oké? Okay? Jézus Krisztus a mi békességünk. Egyrészt az ellentétet megszünteti, tényleg nyugalmat hoz, de a lényeg az, hogy azt, ami távol volt, közelivé teszi, azt, ami eltört, össze ragasztja. Oké? Okay? Van egy ilyen üzenet, hogy ha te kívül vagy, ha te vagy a fityegő kéz, ha te vagy az, akinek megtépték a haját, és úgy érzed, hogy az élet rosszul bánt veled, hogy minden túl nehéz, akkor ne felejtsd, hogy van valaki, aki békességet hozott. Aki azt mondja, hogy rendbe hozom, összefor, megbékítem, rendbe hoztam. És nem csak felszínesen, hanem van egy valós hatalom e mögött, és van egy valós kivitelező erő is arra, hogy az, amit a vér igazából, az áldozat megfizetett meg is valósulhasson. Egy olyan vezető, lehet így mondani, egy olyan vezető, aki nem csak üres ígéreteket pufogtat, hanem a legfontosabb, a legprecízebb ígéreteket teszi, és megvan a hatalma is arra, hogy az ígéreteit beteljesítse. Ott vagy kint, és hallod a kiáltást, hogy aki bejön ide, arra minden ígéret érvényes, és nyugodtan számíthatsz rá. Azt mondja, aki a két nemzetséget, pogány és nem pogány, egyé tette az ő testében. Lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Úgyhogy egy kérdés van. Nem az a kérdés, hogy pogány vagy-e vagy sem, hanem az, hogy Krisztusban vagy-e vagy sem. Mert van egy hely, ő benne, ahol a fal le van bontva. Erről beszéltünk legutóbb. Oké, okay, ez aztán nem mond nekem semmit. Hogy lehet Krisztusban lenni? Krisztus egy fickó volt 2000 éve szakállal, kék szemekkel és hosszú hajjal. A hollywoodi filmben így láttam. Biztos ilyen volt. Hogy lehet ő benne lenni? Oké. Okay. Ez is valami jelkép kell, hogy legyen. Igaz? Különben nincs értelme. Nem lehet másképp benne lenni. Benne kell lenni az egyházában, vagy az ő szervezetében, vagy hogy van ez? Hogy lehet benne lenni? És ez az, amiről Szepi beszélt. Erről beszéltél, Szepi? Erről beszéltél, igaz? Jézus nem egy fickó volt 2000 évvel ezelőtt, hanem Isten, aki 2000 évvel ezelőtt testet öltött, és megmutatta magát itt a Földön. De ő Isten. És minden Istenben van, metafizikailag, de erről beszéltünk legutóbb, szellemileg ő benne van az, aki békét köt vele. Olyan ez, mint, hát ő használja ezt a képet. Én vagyok, mondja Isten, ennek az országnak a királya. Enyém az ország. Mindenki az országban van. De igazából én bennem az van, aki a családom. Akik az örököseim. Na jó, de hát van három fiad, egy lányod, ők a kiváltságosok. Mire azt mondja, nem. Nem. Úgy van, hogy mindenkit örökbe fogadok, aki akarja. Mindenki, aki azt mondja, hogy légy az én atyám, légy az én uram, légy az én Istenem, beleegyezek, azt én felnőtt örökbefogadással örökbefogadom, és ugyanazokkal a jogokkal bír, mint a természetszeri szerinti örököseim. És erről beszél, nincs három fia és egy lánya, egy fia van, Jézus Krisztus, ő az első szülött a sok testvér között. Ő a minta, de mindenki, aki hisz, örökös társ lesz. Mindenki, aki hisz, ugyanazt a pozíciót, inkább úgy mondom, ugyanazt a jogot kapja, ami Jézusé. Az ő igazságosságát, az ő útlevelét, az ő nevét kapjuk. Kicsoda? Mindenki, aki bent van. Ki van bent? Aki hisz. Aki akar. Aki akar, ez nem igaz. Mert nem azért, aki akarja, hanem azért, aki hisz. Az akarat ugye csak egy szándékról beszél. A hit egy alázatról is beszél. Elmagyarázom a különbséget. 5 millió óránként? Ja nem, milliárd volt. Akarom. Akarom. Csináltam ennél nagyobb hülyeséget is. Akarom. Hát, ha bejön. És mit csinálok? Fogom magam, és elkezdek a mennyezet felől légkalapáccsal bejáratot fúrni a terembe, hogy bejussak. Akarom? Akarom. De milyen módon? Egy büszke módon, egy olyan módon, ahol nem érdekel az üzenet, nem érdekelnek a feltételek, vagy annak csak egy nagyon kis része, a nyereség része, be akarok jutni, és a magam módján jövök. Így nem sikerül. Ez egy páncélterem, és nem lehet bejutni. Viszont az ajtaja nyitva van. És az üzenet úgy szól, hogy aki elhiszi az üzenetet, azaz veszi az adást, hogy van egy ajtó, ami nyitva van, és azon be lehet jönni, az mit csinál? Az simán bejön. Hát itt, hogy értem, fúró nélkül, csak fogja magát, és beslatjuk, és azon tűnődik, hogy mi volt ebben a nagy duranás. A hit volt a nagy duranás. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, a valóságról való meggyőződés. És a valóságról, ugye Isten valóságáról a Biblia ad információt, és hogyha azt elfogadom, ha veszem az adást, és az alapján lépek, akkor minden egyszerű. És ugye az ajtó, ami megnyílt ezen a páncértermen, az maga Jézus Krisztus. És az evangélium ez az ajtó, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, mint a megváltójában, annak örök élete van. János evangéliuma szerint ő az ajtó. Jézus Krisztus, azt mondja, ő a bejárat. És aki csak egyszerűen akarja a nyereséget, de nem hajlandó Jézuson keresztül jönni, az bajban van. Az egy olyan vallásos erőfeszítésbe kezd, ami reménytelen. Nagyon sokan próbálják sokféle vallásban megjobbítani magukat. Próbálnak méltóvá válni arra, hogy Isten jelenlétébe léphessenek. Bábelben tornyot építettek. Hányan ismeritek a történetet? A bábeli torony. Oké, onnan ismerjük, hogy Isten összezavarta a nyelveket. Miért zavarta össze? Azért, mert az emberek a maguk módján akartak a mennybe jutni. Mindenki a mennybe akar jutni, mindenki akarja a spiritualizmust. Annyi természet fölötti van már az egykor ateista világunkban, hogy ezt el sem lehet mondani. Ugye bemész bármilyen könyvesboltban, van egy olyan szekció. Hogyan? Ezotéria, és az a legnagyobb polc, oké? És nincs eldugva, nem az van, hogy ez marhaság, ebben senki nem hisz, mindenki hisz már valamiben. Csak az alázat hiányzik. Mindenki akarja a csodát, mindenki akarja ezt a titkos erőt, mindenki tudja, hogy önmagában kevés. Nincs ez már rejtegetve. Légkalapácsot veszünk, vésőt, tankkal jövünk, próbálunk bejutni valahova, ahol értéket remélünk. És Isten azt mondja, hogy senki nem jut be. Senki. Lehetetlen. Nincs bejutás. Nincs bejutás. Úgy mondja János 14:6-8, valahol arra felé, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Oké, ez egy elég durva kizárás. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ó, de ez milyen? Ez nem liberális. Ez nem modern. Ez nem demokratikus. Mi az, hogy senki? És mi van a hindukkal? És mi van az egymilliárd, nem tudom, muzulmánnal? És mi van a szegény, éhező afrikaiakkal? És mi van nem tudom kivel? Nem lehet ez így. Nem, mindenki bejut oda. mindenki ugyanazt az Istent keresi, csak más-más úton. Azt mondom, hogy ez igaz, csak a többiek reménytelenek. Nincs esélyük bejutni. Hó, de ez milyen kizáró? Nem kizáró! Hangosan kiáltjuk mindannyian, az ajtó nyitva van! Hagyd abba a fúrást! Az ajtó nyitva van! Mindenkinek nyitva van. Az egyiptominak, a muzulmánnak, a buddhistának, és mindenkinek nyitva van. Mondja a muzulmán, nem akarom hallani, nekem megvan a magam uta, ezt tanultam. Figyelj, de utána gondoltál. Biztos vagy benne, hogy amit tanultál, igaz? Biztos vagy benne, hogy a valóságot követed? Mi így gondolkoztunk, mi így kritizáljuk önmagunkat nap, mint nap. És az egyetlen mód, az egyetlen oka, miért még mindig keresztény vagyok, és még mindig ezt a könyvet olvasom, az az, hogy kiállja a kritika próbáját. Figyelj, ezen az alapon nekem ateistának kéne lennem, mert én ateista családban születtem, nőttem föl, nekem senki nem mondta, az volt a tökös, aki ateista volt, én ma is ateista vagyok, ne hozzám ne beszéljél. Ez mentség nekem? És akkor a többiek azt mondják, ó, de hát Isten nem igazságos, mert szegény Sanyi ateista. Hát ő nem lehet hívő, ő ateistának született. De van agya a fickónak? Hát valamennyi biztos, hogy értem. Ha van agya, akkor eljuthat egy szabad döntésre, ahol felismeri, hogy mi a valóság és mi nem, különbséget tud tenni igazság és hamisság között, és hozhat egy felelős döntést. Ha ég egy ház, és nekem meg kell találnom az ajtót, akkor nem mondhatom azt, hogy hát én nem ismerem itt a kijáratot, én csak vendég vagyok itt, hát ég, de hát pehjem van, nem ismerem. Hát akkor keresni kezdem, hát nem fogok csak úgy megdögleni, mert én így születtem. Nem tudom, értitek-e? Van egy hívás, ami nem rekeszt ki senkit, de alázatot követel. Mert egy ajtó van, az ajtó nyitva van, és nem is nehéz megtalálni. Hirdetjük az ajtót. Nincs is titok, mert a szabadkőművesek azokon nekik is van titok. De nem árulják. Csak ha ki egész közel van, Szepi, gyere, neked elmondom. Ti meg hajtsatok, kerüljetek a belső körbe. Sok pénzbe kerül áldozatba, kéréseink lesznek, teljesíteni kell. És amikor közelebb kerülsz, még elárulunk valamit. Oké? Mi nem így működünk. Úgy értem, a keresztények legnagyobbja sem több semmivel az utolsónál. Legfeljebb annyi, hogy régebben jár Istennel. De ugyanaz a jogod van neked is, ugyanaz a hatalmad van neked is. Emlékszem, amikor vadi új hívőként olvastam a római levelet, és annak a közösségnek, ahova először kerültem a pásztorának, azt mondtam, hogy öregem, tévedsz. Lehet, hogy kicsi vagyok, lehet, hogy nem tudok még annyit Istenről, mint te, de ide nem az van írva, amit te mondasz. Öregem, tévedsz. És vagy meg tudod magyarázni nekem, vagy alás szolgálja, megyek máshova, mert zöldséget beszélsz. Megvan a hatalmad neked legkisebbnek arra, hogy szembeszállj a legnagyobbal, ha alázatban élsz. Ahol az alázat nem, jaj, bocsánat, hogy megszülettem, hanem az, hogy létezik egy igazság, és én azt keresem, és ha megtaláltam, akkor amellett kiállok. És hogyha az egész világ szembe jön velem, és én meg vagyok róla győzedve alázatban, hogy téved, akkor azt kell, hogy mondjam az egész világnak, hogy fiúk, tévedtek. Pásztor Kende mondta ezt legutóbb az üzenetében. Azt mondja, ha mi 7 milliárdan mind megszavaznánk, hogy Isten téved, vajon ez azt jelenteni-e, hogy akkor Isten tényleg téved? Ha 1 + 1 mostantól 3, és mindenki aláírja, és mindenki akarja, mentálisan elképzeli. Vajon a valóság engedne-e neki? Úgyhogy ezt mondja Jézus, hogy ő benne leválasztotta a falat. Bent kell lenni. És az evangélium mondja el, hogy hogy lehet bent lenni. János, te tudod, hogy lehet bent lenni. Mondd el nekünk. Hogy lehet bent lenni? János 3:16. Hallottátok? Mondd el még egyszer, nem hallották. Kiálts ki, hogy mindenki hallja. Ez az ajtó. Oké, mi a te dolgod? Mi a meló? Hinni. Mi Isten melója? Minden. Ő mindent lenne. Adta a fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Ennyi. Oké, Jézus lerendezett mindent. Ő benne a fal le van bontva. Aki hisz ő benne, az bent van, és részese minden ígéretnek. De csak az ajtón lehet bejönni. Ott nagyon egyszerű, zavarba ejtően egyszerű. Olyan egyszerű, hogy aki bent van, nem is hiszi, hogy bent van. Ugye nem tudja, hogy nem vagyok még bent. Én tudja, hogy nem vagyok bent. De bent vagy. Nem lehet. Tehát nem csináltam semmit. Hittél? Hát igen. Már nem vagyok benne biztos, hogy jól tettem. Nem vagy, de akkor hittél? Igen. Azt hiszem, igen. Az nem vagyok benne biztos. Azt hiszem, igen. Bent vagy. Ennyire nem lehet egyszerű. Mit kell még csinálni? Hát, többet tanulni, hallgatni, befogadni, nőni, megérteni, hogy mit van, mert most is bizonytalan vagy, de akkor se lesz minőségileg más, mint ami most. Örökös vagy. Még kicsi. Puki, kaki, pisi, minden van egyben még, de már örökös vagy. Nem vagy nagyon hasznos egyenlőre, de nem vagy kevésbé szeretett, mint az, aki már nagyon hasznos, és már jártas, már felnőtt, oké? Ő a vezető, vagy a katona, vagy bármi. Nincs minőségi különbség a 23 éves fiú és a 3 hónapos fiú között. Minőségi különbség nincs. Csak mennyiségi idő, tapasztalat, növekedés. De bent vagy. Ennyire egyszerű, nem lehet ennyire egyszerű. Ez nem olyan, mint a világ. A világban az ember nem jut csak így be, a világban megfizeted az árát. Ez isteni lépték. Dicsőséges. Oké? Okay. Valami, ami annyira értékes, mint az örök élet, valami, ami annyira értékes, mint amiről a Szepi beszélt, azért nem lehet, azért ember nem fizethet. Olyan nagy ára van, amit ember sose tudna kifizetni. Nem tudom, érted-e? Volt ára, de azt Jézus fizette ki. Isten maga fizette ki az árat. És ő kifizette egészen. És ha ő kifizette egészen, neked mit kell még hozzátenned? A vallás mindig azt mondja, hozzá kell tenned, bele kell húznod, meg kell, ki kell érni. Oké, hitben kap, indultál el, rendben. De ha utána nem bizonyítasz, hogy kiérdemled, akkor kin is vagy. Nem. Úgy értem, ha egyszer valaki a fiam, akkor hogy lehetne nem a fiam? Törvénytelenség volna. Úgy értem, főleg a felnőtt örökbefogadásnál, a római törvények annó, úgy értem, ott megkapta a pecsétet, a jogot, és visszacsinálhatatlan volt. Azért volt kemény. Nem lehetett kitagadni, nem lehetett visszacsinálni. A jog szerint ő örökös, annyi. Ha úgy lehet, hogy egy rossz örökös, de örökös. Mennyivel dicsőségesebb ez annál, mint amikor jön egy kis hitvány féreg, mint én, produkál valami kis nevetségeset, és tudom, odaáll Isten elé, és azt mondja, hogy hé, kiérdemeltem. És Isten fejet hajt, és azt mondja, igen, Sanyi, tényleg látom, teljesítetted. Hát nem szívesen engedlek be, de hát a jog szerint muszáj. Nem, Isten azt mondja, hogy figyelj, nem adhatsz nekem semmit. Én Isten vagyok, szuverén, minden felett álló, senki és semmi nem kényszerít engem. Én úgy döntöttem, hogy aki hisz, az bejöhet. És ajándékba adom mindent. Mennyire dicsőséges ez? Ez nagyon dicsőséges. Mennyire nagy Isten. Mennyire erős Isten. Ugye te nem kicsinyes. Észrevettétek, hogy amikor valahol így karddal vágnak, akkor ott kicsinyesség van. Amikor valakinek fröcsköl a nyála, akkor az többnyire nem erőről tanúskodik, hanem kicsinyességről, gyengeségről. Amikor valaki ütvág maga körül, többnyire nem csak egy nagyon felszínes erőt látsz, nem igazi erőt. Tudjátok, mi az igazi erő? Amikor azért, mert szeretsz, hagyod, hogy az, akit szeretsz, akár meg is öljön. Van erőm rá, hogy önvédelemből se öljem meg. Tudod, itt van Isten. Fiúk, keresztre akartok feszíteni? Most ez nem, ez valami vicc, ugye? Nem vicc. Ti tényleg keresztre fogtok feszíteni. Emberiségnek annyi. Hát ma már majdnem megöltek. Hát még jó, hogy teszek valamit. Nem? Akkor Isten erős? Hát erős, mert agyonütötte az emberiséget egy pillanat alatt, de ez nem erő, ez csak metafizika, ő Isten, bármit megtehet. Az igazi erő a jellemében van. Az igazi erő a szeretetben van. Abban a szeretetben, amely akár eltűri, hogy az életét elvegyük. Aki önként adja az életét azokért, akit szeret. Az ajtó nyitva van, de ugyanakkor Isten nem csiki, nem a csík húzza a repülőt, nem a ketrec rángatja a majmot, nem, oké, okay, tehát, hogy Isten, azért, mert ő nagyon szeret, és mert mindent kifizetett, nem dirigálhatjuk. Nem az van, hogy hát én másképp akarom. Hát az, hogy Jézus meghalt értem, az egy ilyen kis tündérmese. Én másképp akarok a mennybe jutni. Mondd meg, hogy mit kell csinálnom, és akkor én megcsinálom. És Isten azt mondja, meg se hallom, amit mondasz. Vagy a fiamon keresztül jössz, vagy sehogy. És hogyha a fiam nem ér neked túl sokat, akkor vigyázz, mert egy nagyon érzékeny területen vagy. Nagyon, nagyon nagy árat fizettem azért, hogy jöhess. Ha neked ez kicsi dolog, ha neked ez semmi, akkor bennem a pumpa kezd fölmenni. És nem azért, mert gyenge vagyok, hanem mert igazságos vagyok. Oké? Van jogos harag, van igazi harag, ami olyan, mint amikor Jézus kiűzte a kufárokat a templomból. Ugye, te nem az volt, hogy eldurrant az agya, és körülnézett, és azt mondta, hogy itt valami nagy gáz van. Fogta magát, teljes dűben és haragban leült, és szép nyugodtan megfont egy ostort. Nem tudom, meddig tart egy ostort megfonni, egy óra, másfél, főleg, ha szépen csinálod. Megfonta, működik, jó lesz. Na, akkor most haragudni fogunk. És fogta, és kiűzte a kufárokat, oké? Jogos, szelíd harag. És Isten azt mondja, hogy van egy pont, ahol ez kezd belőlem előjönni. Az a pont, amikor valaki Krisztus vérét lábbal tapodja. Az a pont, amikor valaki a kegyelem szellemét megcsúfolja. Melyik az a pont? Az a pont, ahol azt mondom, hogy Krisztus az semmi, az kevés. Ugye, az ő vére tett az valamit? Nem, ha én teszek valamit. Ugye, nézd meg, milyen jó ember vagyok. Nézd meg, milyen szépen beszélek. Nézd meg, milyen szép ruhám van. Az valami, a teljesítményem, az valami. Krisztus, hát persze, az is valami, de nem olyan sok. Az az igazi, amit én csinálok. És az ostort már Isten fonja is. És ott fonódik a kezében az ostor. Krisztus minden. És vak vagy, és süket, ha nem látod az értékét. És bizony mi, keresztények, sokszor nem látjuk az értékét. Akárhányszor vallásos vágy van benned, akárhányszor bűntudat komplexusban élsz, akárhányszor hozzá akarsz tenni az evangéliumhoz, valójában fonatod az ostor. De hát én csak bűnös vagyok, én csak bűnös vagyok. Ó, bűntudatban élek. Hát nézd meg, milyen rosszat tettem. Nézd meg, hogy milyen bűnös vagyok. Már 10-szer nem akartam, és 11-szerre is megcsináltam. Persze hívő vagyok, hittem Jézus Krisztusban, de hát Istennek utálnia kell engem, mert bűnös vagyok. Szerinted Jézus áldozata nem volt elég a te bűnödre? Nem, biztos nem volt elég. Ez ugyanaz, mint amit az előbb mondtam, csak ez önsajnálattal van teli, az előbbi meg arroganciával. De ugyanaz zöldben. De hát akkor mit csináljak? Emeld fel a fejedet és légy hálás. Mondd azt, hogy köszönöm, hogy megbocsájtottál. Köszönöm, hogy ki van fizetve, és élj szabadon. De hát bűnös vagyok. Így Krisztus azért halt meg, hogy a te bűnöd ne legyen többé probléma. Ki van fizetve? Tessék erre ráállni. Ez a valóság. És hogyha még más áldozatot akarsz hozni, vezeklést, bűntudatot, siránkozást, vagy bármilyen egyéb áldozatot, ne hidd, hogy ezzel szívességet teszel nekem. Ne hidd, hogy bármi mást elérsz ezzel, mint egyszerű dühöt. Egy ajtó van, ha azon bejöttél, bent vagy, és ne beszélj másról. Értitek ezt, milyen éles? Nagyon szerető, nagyon egyszerű, de aki megpróbálja ezt megmásítani, Az nagyot hibázik. Nagyot hibázik. Igaz? Úgyhogy nem mentünk egy centivel se tovább, de jó volt, azt hiszem. Úgyhogy egy centivel igen. Úgyhogy ennyi a gondolat. Az, amiről Szepi beszélt, az a tiétek. És nincs de, nincs apróbetűs rész. Ez a hatalom a tiéd. Te személyesen találkozhatsz Istennel a nap 24 órájában, bármikor megtalálhatod, bármikor meríthetsz belőle, bármikor megkaphatod a tanácsát. Te Isten embere vagy. Pont. Nincs és, nincs de. Ha valaha hittél Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, egyetlen egy pillanatra, akkor Isten embere vagy. És azzal az erővel élsz, amivel a világtörténelem legnagyobbjai élhetnek, és ők se éltek nagyobban, mint azzal, amivel te élhetsz. Érted ezt? Instant siker, vagy minek hívjam, kicsinyes ez a szó, de talán ez van a legközelebb ahhoz, amit a világi szókincsünkkel értünk. Minden élet, minden erőforrás, semmit nem kell hozzátenni, csak élni kell vele. Ehelyett mit csinál a legtöbb ember? Én olyan tehetségtelen vagyok. És mit mond? Azt mondja, hogy kell még valamilyen más erőforrás, ami persze tényleg nincs meg. És ezért mit csinálsz? Nem élsz azzal az erőforrással, ami viszont megvan. Töröld le a könnyeidet, állj föl, igyál egy jó kólát, és menj be abba a belső szobába. Miért pont kólát? Mindegy, de... Mert még akár azt is ihatsz. És találd meg azt az erőt Istennel, ami mindenre elég. Mindenre elég? Szepi, úgy van? Úgy van írva? Tényleg? Nincs az félre nyomtatva? Mindenre? Ez nem lehet igaz. Akkor Isten mégiscsak hazudik. Akkor az egyik vers a Bibliában, az komoly, a másik meg egy vicc. Hiheted ezt is? Csak... Nem akarok ott lenni, nem is leszek ott, amikor majd Istennel elbeszélgetsz róla, hogy ez tényleg hogy volt. Isten azt mondja, hogy mindenre elég. És lehet, hogy nem érted, lehet, hogy nem érzed, de így van, és járj utána. Ha van energiád, ne arra fecséreld, hogy sajnálod magad, hanem arra, hogy megismered azt, amit van, és hogy megtanulsz élni azzal, amit van. Nem kemény beszéd ez szelíd beszéd. Azért kemény csak, mert olyan sok hang van, ami rávesz arra, hogy miközben mindened megvan, siránkoz amiatt, amit nincs, és ami nem is számít. És most nem arról beszélek, hogy érd be, anélkül, hogy a világ javaival élnél, beérhetnéd, de nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy lehetsz gazdag, lehetsz szegény, de igazi életed, erőt csak Jézus Krisztusnál találsz. És az, hogy egyéb természeti erőforrásoknak a hiány vagy, meg nem jelent nagy problémát. Gondoljatok bele, ugye te Duló Attival szoktuk ezt mondani. Gondoljatok bele, ott voltunk például egy menedzserképzőn, 15 ezer forint volt a hami jövedelmünk. Volt egy kocsim, ami egy 15 éves Volkswagen póló volt, le volt szakadva a kipufogója, és nem mertünk megállni vele a szálloda előtt, ahol a képzést tartottuk. Mercedesek, Jaguárok, nem tudom, és mi mentünk oda tanítani. Ezt értitek? és a könyv kicsordult az emberek szeméből, és tanácsot kértek utána, és azt mondjuk, hogy ez egy vicc. Ugye, ez egy vicc. Ez Isten vicce. Milyen külső körülmény kell ahhoz, hogy Isten felemeljen téged, tekintélyt adjon neked, és használjon a maga tervében? Semmi nem kell hozzá. Úgy értem, semmi. Mindened megvan Krisztusban, aki megerősít. Értitek? Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy add nekünk ezt az erőt. Úgy értem, a miénk csak sokszor nem a miénk, mert nem élünk vele. Add nekünk azt a felismerést, hogy éljünk vele. Bírj rá minket arra, hogy imádkozzunk. Bírj rá minket arra, hogy keressük a te jelenlétedet. És hogy nyugodjunk, hogy csendben legyünk, és várjunk a te erődre, a te szabadításodra. Hogy engedélyt adjunk neked arra, hogy cselekedj. Hogy betöltekezzünk azzal az erővel, aki és ami te vagy. Egy nagyon közvetlen, nagyon egyszerű módon. De hogy éljünk ezzel. És ha hallgatod ezt a felvételt, és abban sem vagy biztos, hogy valaha elfogadtad Jézust, mint a megváltódat, ha még úgy érzed, hogy kívül vagy, nem baj, nem baj, én is ott voltam, mindannyian ott voltunk. Csak gyere be az ajtón. Ilyen egyszerű. Kint vagy? Halld, ahogy kiáltozunk, hogy gyere, gyere, és csak sétálj be, és a mód, ahogy besétálhatsz, az ez. Elfogadod Jézus Krisztust, mint Istenedet, megváltódat, megmentődet. Mondd ezt. Akár magadban, akár hangosan, mondd utánam, és Isten hallja is, és elfogadja, hogy elfogadlak Jézus, mint a személyes megváltómat. Tudom, hogy meghaltál a bűneimért, és örök életet adsz nekem, ha hiszek benned. Hiszek. Nem tudom mennyire, de egy kicsit igen. A semminél jobban. Annyira hittem, hogy elkezdtem imádkozni, már ez is fura. Úgyhogy hiszek. Adj nekem örök életet. és ő abban a pillanatban megadja. És minden ígéret igaz rád. Úgyhogy mondd, hogy köszönöm Jézus, köszönöm, elfogadom az ajándékot. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.